Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Drága mennyi atyám, csak hálás vagyok neked azért, hogy ma is van lehetőségünk, hogy beszélgessünk a te igédről, és Uram, azért kérlek, hogy ezen a mai üzeneten keresztül imádkozom, hogy hozz egy lendületet, Uram, a te népedbe. Kérlek, hogy fújd meg a kürtöt szellemben ezen az üzeneten keresztül, hogy mindannyian fölálljunk hitben, és elkezdjük, Uram, megváltoztatni a dolgokat magunk körül, elkezdjünk hatással lenni, Uram, a körülményeinkre, hogy azok megváltozhassanak, és Szent Szellem, kérlek, hogy találkozzunk ma veled, adj egy szomjúságot a te igéd felé, és add, Uram, hogy tényleg legyen ez a mai ige a te kenetedben elrejtve, Atyám, Jézus nevében. Amen! Amen! Kivé fogsz válni 2021-ben? Ez volt az első gondolat, amivel elkezdődött ez az év. És azt gondolom, hogy erre a kérdésre kaptunk már év elején egy fantasztikus célt, mégpedig azt, hogy lépésről lépésre, hétről hétre legyünk olyanok, mint Jézus Krisztus. Aztán mentünk tovább ugye az évben, és volt egy fantasztikus vízióvasárnapunk, ahol a kultúra építés volt a téma, és egy felhívást kaptunk, egy meghívást arra, hogy legyünk mi is kultúraépítők. Az volt a címe az üzenetnek, hogy legyél te is kultúraépítő. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok veled, de engem nagyon megfogott ez az üzenet. És egy pár héttel ezelőtt, amikor még nyitva voltak a boltok, akkor elmentem az egyik ruha üzletbe visszavinni 6 pólót. Mert vettem 6 pólót rossz méretben. Géza nagyon örült neki. Tudok vásárolni. De a lényeg az, hogy vissza akartam vinni, cserélni a méretet, és bementem a boltba, és láttam, hogy iszonyatosan sokan vannak bent, és a pénztárnál is már rengetegen állnak, hogy fizessenek. És hát nem volt meglepő annyira, hogy senki nem tartotta a sorban a másfél métert, tehát így láttam, hogy mindenki, tudjátok, így egymás hátába áll. És hát én ugye rögtön mentem a kasszához, Géza elment nézelődni közben, és hát elkezdtem gondolkozni, hogy mit csináljak, mert én szeretem betartani a másfél métert, és attól féltem viszont, hogyha én betartom, akkor lehet, hogy emberek azt fogják hinni, hogy nem sorban állok, ugye? Mert mivel senki nem tartja a másfél métert, így kicsit kilóghatok a dologból, és hogy lehet, hogy elém állnak, és nincs kedvem majd konfrontálódni, hogy bocsi, én álltam előbb, létszi, gyere mögém, vagy ilyenek, úgyhogy tudjátok, kicsit így filóztam, hogy mit csináljak. De aztán végül úgy döntöttem, hogy nem, én ragaszkodom ahhoz, amiben én hiszek, meg ami elvileg kéne, úgyhogy betartom a másfél métert. Beálltam másfél méterre, és utána jött egy anyuka kislányával, és így megkérdezte, hogy elnézést, hölgyem, sorban áll, mondtam, hogy igen, ez a sor vége, és beállt mögém másfél méterre. És utána azt vettem észre, hogy mindenki mögöttem elkezdi tartani a másfél métert. És tök jó érzés volt, megmondom őszintén, hogy valami megváltozott. És aztán Géza jött vissza a sorba mellém, és akkor mutattam neki, hogy nézd, Steven, kultúrát építettünk az egyik boltban. És lehet, hogy ez egy kicsit elsőre furcsa hangzik, vagy viccesen hangzik, de azért hoztam el ezt a példát, mert azt gondolom, hogy nem kellenek nagy dolgok ahhoz, hogy kultúrát tudjunk építeni. És megmondom őszintén, hogy engem személyesen azért fogott meg ez az üzenet, mert úgy érzem, hogy ebben a pandémiás időszakban a legjobb vízió és a legfontosabb dolog, amit mi meg tudunk tenni, az az, hogy a döntéseiken keresztül elkezdjük megváltoztatni helyek, csapatok, különböző épületek légkörét, vagy hogy mondjam, a döntéseinken keresztül. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jó, Zsani, egy fecske nem csinál nyarat, miután kimentél az üzletből, fogadjunk, hogy ugyanaz a kultúra volt, mint előtte. És igen, valószínű, hogy ugyanaz volt. De azt gondolom, hogy nagyon sokszor alul értékeljük azt, amit mi tudunk tenni. És alul értékeljük saját magunkat, alul értékeljük a képességeinket, és beállunk a tömegbe néha, vagy hagyjuk azt, hogy a csorda szellem vigyen bennünket, és nem hisszük el azt, hogy igenis, mi önmagunkban képesek vagyunk változást hozni. Lehet, hogy nem tudsz mindent megtenni, nem tudod megváltoztatni az egész helyzetet, amiben benne vagy, de valamit tudsz tenni. És tudjátok, azt vettem észre, hogy amikor tudatosan figyelek arra, hogy milyen döntéseket hozok meg, hogy nem az alapján hozom meg a döntéseimet, hogy mások mit gondolnak rólam, vagy mi a trendi, vagy mi a kultúra egy helyen, hanem hogy én miben hiszek, akkor tudjátok, mi az érdekes? Elkezdenek fölállni emberek, akik ugyanabban hisznek, mint te. Csak épp nem mertek fölállni. És ez a becsapás nagyon sokszor, hogy nem merünk kilépni, és nem merünk felvállalni néha dolgokat, értékrendeket, mert attól félünk, hogy mi vagyunk az egyetlenek, akik így gondolkozunk, de nagyon sokszor kiderül, hogy nem is mi vagyunk az egyetlenek. De egyébként meg mi van, ha te vagy az egyetlen? Tudjátok, azt gondolom, hogy már csak magunk miatt érdemes ezt megtenni, és ebben a pandémiás időszakban szükség van keresztényekre, akik bátran felmerik vállalni azokat az értékeket, amikben mi hiszünk. Mert szükség van az embereknek arra, hogy reményt halljanak, hogy megoldást halljanak, hogy pozitív gondolatokat halljanak, hogy bátorítást halljanak. És azt gondolom, hogy éppen ezért ez a vízió, amiről beszélgettünk a vízió vasárnap, ez egy annyira kulcs üzenet, hogy én a mai üzenetemet erre szeretném felépíteni, és ezt szeretném még jobban kibontani, hogy inspiráljalak benneteket arra, hogy merjetek kultúrát építeni, és hogy ez nem is egy olyan nagy dolog, mint amilyennek első hangzásra hallatszik, mert ez a szó, hogy kultúra építők lehet, hogy egy picit ilyen nagy szó, hogy egy kultúrát építeni, de tudjátok, ez nem olyan nagy dolog. Nyilván az építkezés az egy folyamat, nem egy döntésettől fog minden megváltozni, hiszen egy házat sem egy nap alatt építenek föl, hanem ez egy folyamat, nagyon sokszor egy kultúrának a felépítése évek, hónapok, de a következetes és kitartó munkának megvan az eredménye. Csak gondoljatok az edzésre például. Az is egy idő, egy energia, amit belefektetsz, és nem attól leszel izmos, hogy egyszer elmentél futni, vagy egyszer, nem tudom, gyúrtál, hanem attól, hogyha következetesen és kitartóan újra és újra megteszed ezeket a mozdulatokat, a mozgást, ettől válsz egy idő után izmossá, feszessé. És ugyanilyen a kultúra építés, hogy fontos, hogy egy folyamat, egy időt szánjunk rá, és hogy fontos, hogy folyamatosan tegyük, viszont amit ki akarok ebből hozni, hogy szükség van a világnak erre. Mert én azt gondolom és azt érzem, hogy valóban sokkal nagyobb ellenállást kapunk, mint korábban, hiszen több az aggodalom, több a támadás, több a félelem, több az a kétség, de ugyanakkor sokkal több, higgyétek el, az éhes szív, akik arra várnak, hogy valaki mondja már meg, hogy kell ezt csinálni, hogy kell ezt kezelni. És én hívlak benneteket ma, hogy álljunk fel, és legyünk mi azok, akik megadjuk a megoldást, akár egymásnak is, a gyülekezetben, vagy épp a kultúrában, vagy az adott helyen, ahol élünk. Úgyhogy a mai üzenetem címe az, hogy állj fel és építs. Állj fel és építs. Ez a mai üzenetnek a címe. Az elmúlt két hétben beszéltünk arról, hogy az ellenségnek milyen furfangos támadásai vannak irányunkban. Az egyik ilyen gondolat volt, ugye két héttel ezelőtt, amikor arról beszéltünk, hogy a sátán azt akarja, hogy szállj ki, hogy adj fel dolgokat, hogy hagyd abba a sulit, hagyd abba a munkát, szállj ki egy házasságból, a kapcsolataidból, és a Géza arra bátorított bennünket, hogy mondd el az ellenségnek, hogy azt a napot várhatod. Amen? Azt a napot várhatod, hogy kiszállok, azt a napot várhatod, hogy feladom. És múlt héten pedig arról beszéltünk, hogy Isten az, aki irányít. Mert az ellenség el akarja hitetni veled, hogy ő az, aki irányít. Ő az, aki uralja a családodban lévő dolgokat, uralja az egész világot jelenleg, és nem Isten az, aki irányít, de arról beszéltünk, hogy valójában Isten az, aki irányít. És tudjátok, az van a szívemben, hogy most, hogy lelepleztük az ellenségnek ezeket a stratégiáit, most jött el az idő, hogy Isten népe felálljon, és azt mondja, hogy oké, akkor most mi támadunk. Mert az elmúlt időszak egy védekezés volt szerintem mindenkinek, amilyen behatások értek, folyamatosan próbáltuk kivédeni, igaz, hogy oké, tüzet oltunk, elvesztettem a munkám, vagy ez történik velem, az történik velem, anyagi nehézségben vagyok, de eljött az idő, úgy érzem, hogy felálljunk mindannyian, és elkezdjünk támadni. És most attól az alapján, amit tudunk az ellenségről, hogy hogyan támad. Mi meghozunk egy döntést, hogy oké, akkor most mi lépünk ki, és hadat üzenünk az ellenségnek. Úgyhogy fogunk beszélni arról, hogy hogyan építkezzünk, hogyan lépjünk ki, és hogyan támadjuk meg, úgymond az ellenséget. Mielőtt ezt megtesszük egyébként, szeretnék csak pár apró példát hozni, hogy mit jelent tényleg így a hétköznapokban kultúrát építeni, hogy egy picikét segítsek nektek ebben, hogy mit is jelentenek ezek a dolgok. Például, amikor körülötted mindenki negatív, te akkor is hiszel. Amen. Amikor körülötted mindenki negatívan beszél, nincs senkinek hite, neked akkor is hited van. Amikor senki nem ad tiszteletet, de te tiszteletet adsz. Amen. Amikor mindenki szíd mindenkit, de te akkor is megadod a tiszteletet, és te akkor is kedves vagy. Amikor mindenki panaszkodik, de te mégis hálát adsz Istennek. Amen. A panaszkodásból nagyon sok van, azt gondolom, ebben az időszakban, de amikor egy ilyen helyzetben te fölmersz szólalni, és hálát mersz adni azért, amit van, akkor azt gondolom, hogy valami megváltozik, valami történik. És olyan szempontból nehéz kultúrát építeni, hogy egyedül vagy néha. Tehát, ahogy az előbb is mondtam, nézzetek meg ezeket a szavakat, amikor körülötted mindenki, amikor körülötted senki. Tehát kvázi egyedül indítod el ezt a folyamatot, és ehhez egy nagyon nagy bátorság kell, hogy te egyedül kilépj, viszont csak emlékeztetlek arra, amit az előbb mondtam, hogy lehet, hogy lesznek emberek, akik emiatt fölállnak, mert végre valaki fölállt, és azt mondta, hogy hé, ne beszéljünk már így, és azt mondja valaki, hogy ah, végre valaki kimondta, köszönöm szépen, vagy lehet, hogy aztán egyedül maradsz, de valami benned történik, hidd el, és valami a légkörben is megváltozik. Amen. Úgyhogy szeretném, ha egy picikét a mai napon Nehémiásról beszélgetnénk, Nehémiásnak az életéről, és Nehémiásnak a történetéről. Mert szerintem Nehémiás az egyik legnagyobb kultúraépítő volt az Ószövetségben. Óriási munkát végzett el, és óriási elhívása volt, viszont tudnotok kell róla, hogy ő egy egyszerű ember volt. Ugyanolyan egyszerű, mint mi vagyunk, nem volt semmivel több, sem kevesebb, mint mi, hanem végtelenül egyszerű volt, és egyszerűen élte a hétköznapjait. És tudjátok, az volt a különleges Nehémiásban, és engem ez az első, ami nagyon megfogott benne, hogy igazából őt senki nem kérte meg arra a munkára, amit ő elvállalt, hanem ő jelentkezett. Senki nem kérte meg, még hogy úgy mondjam, Isten sem hívta el, hanem ő benne volt egy vágy, hogy akar változást hozni abban a helyzetben, amiben ő benne van. Nehémiás könyve ugye az Ószövetségben van, és úgy indul az egész történet, hogy Nehémiásnak van egy munkája a király udvarában, ő a pohárnok, és egyik nap eljönnek a rokonai hozzá, és Nehémiás megkérdezi, hogy van Izrael népe. Ugye akkor abban az időben jöttek ki a fogságból, és ahogy megkérdezi Nehémiás a rokonait, a rokonai rossz híreket hoznak, azt a hírt hozzák, hogy Izrael népe nem tud Jeruzsálembe visszamenni, mert le van rombolva a város. A falak nincsenek már meg, lyukas minden, a ház, tehát hogy egyszerűen nem tudnak visszamenni a városba, úgyhogy ezért nyomorúságban és szegénységben élnek Júdeában. És Nehémiás azt mondja az ige, hogy teljesen kiborult ezen. És annyira a szívére vette ezt a dolgot, hogy azt írja az ige, hogy napokig csak sírt, és alig bírt enni. És nem tudom, hogy hányan vagytok olyan helyzetben, hogy tudtok azonosulni Nehémiással, amikor kapsz egy olyan hírt, ami annyira fáj. És lehet, hogy nem mással kapcsolatos, hanem az életeddel kapcsolatos, de azt gondolom, hogy a pandémia rengeteg ember életébe hozott olyan töréseket, és olyan híreket, amik ilyen állapotba hoznak bennünket, hogy fáj, és szinte alig bírod élni a mindennapjaidat, mert fáj, és nehéz. És Nehémiás életében annyira eluralkodott ez a szomorúság, hogy kihatott egy picit a munkájára is, és nézzük meg az első igénket, a Nehémiás 2:2-6-ot, ahol a király észreveszi, hogy Nehémiás szomorú. Azt mondja ez az ige, hogy kérdezi a király, csak nem vagy beteg, Nehémiás, miért ilyen szomorú az arcod? Biztosan valami nyomja a lelked. És akkor Nehémiás mondja, hogy korábban még sohasem voltam szomorú a király jelenlétében, ezért nagyon megijedtem. Voltatok már így, amikor így próbáljátok a pozitívat továbbadni minden rendben, és valaki egyszer csak kiszúrja, hogy de nem vagy jól, és azt mondja, hogy mi van. És megijedsz, hogy úristen, az arcomra van írva, hogy rosszul vagyok. Milyen érdekes, Nehémiás is kicsit így megijedt. És azt mondta, Uram, királyom, örökké élj, hogy ne lennék szomorú, amikor a város, ahol őseim nyugszanak, romokban hever, és kapuit tűz égette meg. A király megkérdezte tőle, hogy mit kívánsz? Azt mondja az ige, hogy mielőtt válaszolt volna Nehémiás, imádkozott Istenhez, majd ezt felelte. Ha jónak látja a király, és ha szolgáját kedveli, akkor küldjön el engem Júdea tartományába, abba a városba, ahol őseim nyugszanak, hogy újjáépítsem a várost. A király ekkor megkérdezte, mennyi időre van szükséged, és mikor térsz vissza. Akkor megmondtam, mennyi időre szeretnék szabadságot kérni. A király pedig jóindulatúan elengedte. Az első pont, amit szeretnék nektek mondani, az az, hogy hatalmat és tekintélyt kaptál Istentől arra, hogy építs. Hatalmat és tekintélyt kaptál Istentől arra, hogy építs. Nehémiás szívében volt egy végtelen nagy szomorúság azért, ami történt az ő népével, és igazából velük. És a király megkérdezte tőle, hogy Nehémiás, mit szeretnél? És Nehémiás úgy döntött, Isten indította a szívét, hogy elmegy, és felépíti ezt a falat. Nehémiás nem maradt passzív, hanem volt benne egy szomorúság, volt benne egy törés, és azt mondta, hogy oké, csináljunk valamit. Oldjuk meg. Változtassuk meg. Építsük fel újra azt, amit az ellenség lerombolt. És meghozott egy döntést, és megkérte a királyt, hogy hadd menjen el, hogy elvégezze ezt a munkát. Nézzétek meg, Nehémiás senki nem kérte meg erre. Nehémiásban egy olyan erős vágy volt, hogy változást akar látni, hogy kilépett. Hadd kérdezzem meg azt, hogy mit kezdesz a fájdalmaiddal ebben az időszakban? Hagyod, hogy eluralják az életedet? Hagyod, hogy ebben élj? Ilyenné fogsz válni 2021-ben? Megengeded, hogy megkeserítsenek a fájdalmak, a törések? Vagy meghozol egy döntést, és azt mondod, hogy oké, megváltoztatom, és felépítem azt, ami lerombolódott. Felépítem azt, ami megtört. És meg akarom változtatni ezt a helyzetet, és ezt a körülményt, amiben benne vagyok. Mert Isten ma neked is megadja ezt a lehetőséget, hogy elmenj, és felépítsd, és újjáépítsd ezt a dolgot. A kérdés, hogy te elmész-e. Arra szeretnélek bátorítani ezen a ponton keresztül gyülekezet, hogy hatalmat és tekintélyt kaptatok Istentől, hogy újjáépítsétek azokat a dolgokat, amiket az ellenség le akar, vagy már le is rombolt az életetekben. És arra bátorítalak benneteket, hogy használjátok ezt a tekintélyt és ezt a hatalmat. Nehémiás nem úgy ment oda Izrael népéhez, hogy hát bocsik, akkor jöttem, hogy csináljunk valamit, hanem neki volt egy engedélye, egy tekintélye, egy hatalma, hogy én a király nevében jöttem azért, hogy újra építsek valamit. Amen. És neked is van egy leveled, egy hatalmad, egy tekintélyed Jézus Krisztus által, hogy újra építsd azokat a dolgokat, amiket az ellenség lerombolt. A kérdés, hogy akarod-e? Mert ehhez te is kell lesz. Amen. Én arra bátorítalak, hogy hozd meg egy döntést, hogy akarod. És nem engeded, hogy a fájdalmak, a nehézségek megváltoztassanak 2021-ben, hanem meghozol egy döntést, hogy felépíted ezt a dolgot. Nehémiás odaért Júdeába, Júdea tartományába, és elindult Jeruzsálem felé egyik éjszaka, hogy megnézze a romokat. Nézzük meg a Nehémiás 2:13-15. Még sötét éjszaka volt, egyébként egybe írja ezt Nehémiás, szóval ő meséli el a történetet. Még sötét éjszaka volt, amikor kimentem a városból a völgykapun át a sárkányforrás felé, azután a szemétkapuhoz. Szemétkapu. Gondosan megvizsgáltam, milyen állapotban van a városfala, és láttam, hogy romokban hever. Megnéztem a falon lévő kapuboltozatokat is. A fából készült kapuk hiányoztak, mert elégtek. Azután a forráskaput néztem meg, és a királyi víztárolót, de itt már nem tudtam a lovammal tovább menni, olyan szűk volt a hely. Szeretném, ha látnátok, hogy mekkora pusztítást végzett az ellenség. Ez nem csak egy olyan körút volt, hogy fölült Nehémiás a lovára, és így körbejárta a romokat, hogy akkor itt lerombolódott a fal, itt van egy kis hézag, itt van egy kis lyuk, hanem itt olyan mértékű rombolást végzett az ellenség, hogy egy idő után lóval nem tudott tovább menni Nehémiás, hanem le kellett másznia a lóról, és be kellett másznia a rések közé. Na most, ami különlegesen érdekes még számomra az, hogy Nehémiás ennyire körültekintően megvizsgálta a romokat. Nem csak így felületesen megnézte, hogy hát, ez szívás, hát, itt nagyon sok a munka, ez aztán jól összedőlt, hanem leszállt a lóról, és bemászott a legkisebb résekbe is, hogy megnézze, hogy mennyire törtek, zúzódtak dolgok. És a második pont, amit ennek kapcsán szeretnék nektek adni, az, hogy vizsgáld meg a romokat. Vizsgáld meg a romokat. Vannak az életünkben dolgok, amiket megtámadott, úgymond a pandémia. Lehet ez az egészséged. lehet ez a munkád, lehetnek ezek kapcsolatok, amik tönkre mentek a pandémia alatt, lehetnek ezek, nem tudom, bármilyen egyéb dolgok. Ha azt akarod, hogy újjá épüljön ez a terület, ha meghoztad a döntést az első pontban, akkor a következő lépés az az, hogy nézd meg, mennyire súlyos a törés. Vizsgáld meg a romokat, és ne csak felületesen, menj mélyre. Ha törések vannak kapcsolatokban, nézd meg, mekkora a törés. Mekkora időre van szükség, hogy ez újjáépüljön. Ne csak annyit mondj, hogy ó, igen, hát kicsit elszúrtuk, újra kell építeni mondjuk egy barátságot, vagy stb. Mennyire mélyen szúrtuk el? Milyen mélyek a sebek? Hogyan bántottam meg a házastársam mondjuk? Mennyi időt kell dolgoznunk ezen a dolgon? Vagy mennyi idő lesz az, amíg helyreállnak bizonyos anyagi problémák, vagy bármi? Vizsgáld meg a romokat, mert ha nem tudod, mekkora az ára ennek a dolognak, hogy újjá építsd, akkor el fogjuk rontani az építkezést, amen? Akkor nem fog menni, mert rosszul állítjuk helyre. Nehémiás nagyon bölcs volt, és megnézte tetőtől talpig az összes romot, hogy tudja, milyen állapotban van az egész fal. Igen. És ezek után meghozott egy döntést, hogy oké, akkor fölépít egy tervet. Készített egy tervet, hogy hogyan fogjuk újjáépíteni ezeket a dolgokat. Szóval a második az volt, vizsgáld meg a romokat. Amen. A harmadik pont kapcsán ott tartunk, hogy Nehémiás oda megy az Izrael népéhez, és hívja őket az építésbe. Amen. Hiszen nem egyedül tudja ezt fölépíteni, szüksége van emberekre, akik mellé állnak. És Nehémiás hívja őket, és bátorítja őket, hogy gyerünk, állítsuk helyre ezt a várost, mert ez a miénk. És a Nehémiás 2.18 beszél erről, hogy Nehémiás elmondja, hogy kinek a nevében és kinek a tekintélyével jött ide, hogy helyreállítsa a romokat. Azt mondja Nehémiás, hogy Istenem keze rajtam nyugszik, és tudjátok azt, hogy a király is támogat az építésben. Erre az emberek azt válaszolták, igen, fogjunk hozzá, építsük fel a falakat. Ezzel az erős elhatározással pedig hozzáfogtak a munkához. Szóval, a harmadik pontom erre az ígére alapozva az, hogy várd a sikert. Várd a sikert. Amikor látod a romokat az életedben, lehet, hogy azt mondod, hogy hát ez hogy fog újjáépülni. Hadd bátorítsalak, hogyha Isten elküldött, és Isten adott egy tekintélyt és egy hatalmat, hogy helyre tudj állítani dolgokat az életedben, hogy újjáépíts dolgokat az életedben, akkor igenis várhatsz sikereket. Igenis várhatod azt, hogy Isten melletted lesz, hogy meg fog áldani, hogy add melléd embereket, és hogy sikerülni fog ez az újjáépítés. Nem fogsz kudarcot vallani. Nem lesz a veszteség a vége. Lehet, hogy közben nehéz lesz, de a vége győzelem. Amen. Nehémiás tudta, kinek a nevében jött, és használta ezt a nevet. Elmondta a többieknek, hogy a király nevében jöttem, és az emberek bátorságot kaptak ezen keresztül, hogy oh, ez az, sikerülni fog, meg tudjuk csinálni. És hadd bátorítsalak arra, hogy vegyél magad köré olyan embereket, akik bátorítanak egy ilyen újjáépítésben. Bátorítalak arra, hogy ne egyedül akar te sem csinálni, hanem legyenek körülötted olyan emberek, akik támogatnak, akik hisznek benned. Lehet, hogy elmondod, hogy figyelj, szeretném újraépíteni ezt a kapcsolatot az életembe, vagy szeretném a munkámat újraépíteni ebbe az évbe, akkor legyenek melletted olyan emberek, akik támogatnak, felemelnek, nem pedig azt mondják, hogy nem fog sikerülni. Tehát tiszta, hülye vagy, ez már nem megy, ennek már vége, hanem legyenek melletted olyan emberek, akik támogatnak, gyerünk, meg tudod csinálni, működni fog, sikerülni fog. És a negyedik pont, ez lesz a kedvencem, a negyedik pont, legyél bátor, legyél eltökélt és kitartó. Bátor, eltökélt, kitartó. Tudjátok, naivak vagyunk, ha azt hisszük, hogy simán fog menni bárminek a felépítése az életünkbe. Ha újjá is akarunk építeni valamit, vagy egy kultúrát akarunk teremteni bárhol, megváltoztatni egy helynek a légkörét, vagy lefektetni bármit, ez nem fog annyira simán menni. Ugyanis itt is láthatjuk az igében, hogy a környező népek meghallották, hogy Nehémiásnak mi a terve. És azt írja az ige, hogy elkezdték támadni Izrael népét, és elkezdték támadni Nehémiást. És szeretném, ha megnéznénk, hogy hogyan kezdték el támadni, mert ezek azok a dolgok, amikkel ti is szembe fogtok nézni, hogyha valamit szeretnétek felépíteni az életetekben, és fel kell készülnünk előre ezekre a támadásokra, hogy ki tudjuk védeni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy vannak emberek, akik már most ilyen támadásokkal néznek szembe, és az ellenség akadályozza őket abban, hogy valami felépüljön az életükben, és szeretném ezeket most leleplezni annak érdekében, hogy tudjátok folytatni azt az építkezést, amiben benne vagytok. Szóval nézzük meg az első ilyet, a Nehémiás 2:19-20. Igen, megkeresem, mert ezek most már itt lesznek a Bibliámban. Volt két ammóni tisztviselő, Szamballat és Tobiá. Vicces nevük van amúgy, Szamballat és Tobiá. Azt mondja az ige, hogy meghallották, hogy újjá építik a falat, és elkezdték kigúnyolni Nehémiásékat. Azt mondták, hogy ugyan mit építetek, csak nem a király ellen akartok fellázadni. Nehémiás erre azt válaszolta, mi a mennyben lakó Isten szolgái vagyunk, aki megsegít bennünket, hogy ezt a várost újjáépítsük. Nektek azonban semmi közötök ehhez. Semmi közötök ehhez. Egyikőtök sem lakott itt soha, sem nem volt itt tulajdonotok, ezért emléketek sem marad Jeruzsálemben, megmondta Nehémiás a frankót. De a lényeg, amire ki akarok lyukadni ebből az igéből. Mit mondott az ellenség Nehémiásnak? Hát te mit képzelsz magadról? Fel akarsz lázadni a király ellen? Tök hazugságot mondott. Semmi köze nem volt ahhoz, amit Nehémiás csinálni akart. Hányan futottatok be már ilyen helyzetbe, amikor valamit fel akartok építeni, valamint dolgoztok, és elkezdenek hazugságokat mondani rólatok, hogy ti miért csináljátok azt az adott dolgot. És így állsz, hogy most miért beszélnek így rólam az emberek? Miért gondolkoznak így rólam? Mit tettem én? Mit tettem én? Semmit nem tettem, jót akarok. Mégis miért gondolják rólam ezt az emberek? Igaz? És hadd mondjam el, hogy nem vagy egyedül, Nehémiás is szembenézett ezzel. És az ellenség, tudjátok miért kezdte ezt? Mert félt. Az ellenség félt attól, hogy a jeruzsálemi város fel fog épülni, és elkezdte támadni Nehémiást ilyen hazugságokkal, megvádolni olyan dolgokkal, amik nem igazak, annak érdekében, hogy Nehémiás ne bírja el ezt a stresszt, és feladja. Hadd bátorítsalak, hogyha negatív hangok vannak magad körül, ha emberek negatívan beszélnek rólad, vagy hazugságokat terjesztenek rólad, akkor hadd bátorítsalak, hogy ne add fel, ha nem válaszolj úgy, mint Nehémiás, ne haragudj, semmi között hozzá. Hogy én mit csinálok? Ne kezd el bizonygatni, hogy már pedig engem a király küldött, ez helyes, amit én csinálok. Ne is szállj bele. Nincs köze senkinek ahhoz, hogy te úgymond ilyen szempontból mivel vagy elfoglalva, te tudd azt, kinek a nevében jöttél, mit csinálsz, és iktasd ki minden hazugságot, amit mondanak rólad. Ne érdekeljen, ki mit mond rólad. Csak csináld azt, ami a helyes, és Isten meg fog áldani. Amen? A következő ilyen dolog, ez a negyedik részben olvasható, és amúgy bátorítalak titeket, hogy nézzétek meg a negyedik, ötödik részt, hogy mennyire sok hazugságot bújtat az ellenség Nehémiás ellen. A negyedik részben, a Nehémiás 4:1-3-ban elkezdenek gúnyolódni, csúfolódni Nehémiásról, nagyon-nagyon csúnyán. Azt mondja, így beszélnek róluk, hogy mit képzelnek ezek a nyomorult júdaiak. Hogy merészelnek önhatalmulag építkezni, csak nem hiszik, hogy egy nap alatt be tudják fejezni, azt képzelik, hogy a porrá égett köveket feltámaszthatják abból a romhalmazból. És akkor folytatják, hogy ha ezek a nyomorultak, így hívják őket, hogy nyomorultak, építik a kőfalat, elég, ha egy róka felugrik rá, már attól is összedől. Hogy lehet így beszélni egy munkáról, amit valaki csinál? Biztos annyira bénán fogják csinálni, hogy majd egy ráugrik egy állat, és összedől az egész. Beszéltek már valaha így a munkádról, amit végzel bárhol? Értékeltek már le teljesen? És voltak, akik már ennyire nem hittek benned, hogy kigúnyoltak? Jó van, persze, majd te ezt megcsinálod, ha majd megnézem. Az ellenséget, figyeljetek, nem érdekli, hogy hogyan bánt meg. Az ellenséget nem érdekli, hogy te, neked mennyire fog fájni, amit mond, gátlástalanul mondani fogja, annak érdekében, hogy felad. És elolvassátok az elejét ennek a résznek, akkor ez azért van, mert egyre jobban épült a fal, és az ellenség egyre csúnyában és csúnyában próbálta támadni Nehémiást annak érdekében, hogy hagyja abba. De Nehémiás nem hagyta abba. És arra bátorítalak ma, hogy ne hagyd abba. Ne hagyd abba az építést, ne add fel, ne mondj le a családodról, ne mondj le a házasságodról, ne mondj le a kapcsolataidról, a barátságaidról, ne mondj le a szolgálatodról, ne mondj le az iskoládról, a munkahelyedről, az anyagi dolgaidról, ne mondj le. Az ellenséget nem érdekli, hogy hogy köt beléd, de hadd bátorítsalak arra, hogy Isten veled van, és Jézus Krisztus neve által hatalmat és tekintélyt kaptál arra, hogy felépíts valamit, amit ő a szívedre helyezett. Tarts ki emellett, és csináld végig. És tudjátok, az 5. részben, illetve a 4. rész végén olvashatunk arról, hogy az ellenség a legvégén megpróbálta fáradtsággal így elterelni a népnek a szívét. Ezt még muszáj nektek megmutatnom, bár futok ki az időből, de szerintem ez egy nagyon-nagyon jó rész. Azt mondták a júdaiak, hogy a munkások elfáradtak, és még mindig nagyon sok a törmelék, nem tudjuk ezt a falat felépíteni. Azt mondja az ige, hogy elfáradtak a munkások, és azt mondták Neimesnek, hogy Neimes, ez nem fog menni. Fáradtak vagyunk, és azért akarom ezt kicsit kiemelni, mert úgy érzem, hogy nagyon sokan fáradtak vagytok. Úgy érzem, hogy nagyon sokan elfáradtatok, és azt mondjátok, hogy ez nem fog menni. Nem fog menni, nem tudom csinálni ennyi mindent egyben, nem tudok kezelni ennyi problémát. Nem fog menni, és utána, ráadásul azt írja itt az ige, ha tovább mentek, hogy a júdeaiak még azt mondták a népnek, hogy sürgették az építőket, hogy hé, gyertek már haza, mert annyi probléma van otthon, gyertek már haza. És az ellenségnek ez is egy taktikája, hogy el akarja venni a kedvünket, akár a gyülekezet építéstől is, mert azt mondja, hogy hé, neked erre nincs időd, annyi minden van otthon, amit meg kell oldani, annyi minden van, és emberek fáradtak, és stresszesek, és frusztráltak, mert annyi minden van. De hadd bátorítsalak arra, amit Nehémiás mondott ebben a helyzetben a népnek. Azt mondja Nehémiás, hogy ne féljetek tőlük. Először is hadd bátorítsalak titeket, hogy ne félj. Ne félj. És azt mondja Nehémiás, hogy ne rájuk gondoljatok, ne az ellenségre gondoljatok, ne arra gondoljatok, mit mond, mivel frusztrál, hanem az örökkévalóra gondoljatok. Ő az, aki igazán hatalmas és félelmetes, ti pedig harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért, otthonotokért. Amen. Hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy fókuszáljatok jobban az örökkévalóra, mint sem a rengeteg tennivalóra. Nagyon sokszor azt látom keresztényeken, hogy történik egy törés a pandémia miatt az életükbe, és úgy be tudnak pánikolni, hogy olyan buta döntéseket hoznak meg. Srácok, lányok, mi keresztények vagyunk. Jézus Krisztusban állunk. Ne engedjétek, hogy a problémák és a frusztrációk kiejtsenek benneteket a helyetekről. Isten megadja az erőt, hogy minden problémával és minden nehézséggel meg tudj küzdeni. Csak nagyon sokszor mi a saját erőnkből csináljuk. Ha frusztrált vagy és fáradt vagy, hadd mondjam el, hogy nem azt az igát húzod, amit Jézus akar rád tenni. Nem azt az igát húzod. Egyedül próbálod csinálni, és ezért vagy frusztrált. Menj oda azonnal Jézus Krisztushoz most a végén, és kérdezd meg tőle, hogy Uram, mi az a plusz súly, amit cipelek, mit kell neked átadnom? Mert valami olyat cipelsz, amit nem kéne, hogy cipelj. Mert Jézus, igenis hiszem azt, hogy ebben az időszakban sem várja el tőled, hogy te húzd egyedül ezt a szekeret, és Isten nem engedi, hogy olyan mértékben roppanjon az életed, ami téged teljesen szétfeszítene. Hadd bátorítsak gyülekezet benneteket arra, hogy vigyétek oda a terheiteket Isten elé, és emlékezzetek arra, hogy először imádkozunk. Nem megoldjuk a problémát, először imádkozunk. És Isten segít majd megoldani a problémát. Ne egyedül húzzátok, kérlek benneteket, mert szét fogtok ebbe menni. És így nem lehet csinálni. És Nehémiás, nézzétek meg, milyen jó víziót adott, hogy harcoljatok feleségeitekért, lányaitokért, fiaitokért, otthonatokért. Ne felejtsük el, hogy a gyülekezet Krisztus teste. Jézus Krisztus ezért halt meg 2000 évvel ezelőtt, hogy ő a gyülekezeten keresztül legyen jelen az életedben. Ha nincs a gyülekezet, az élet össze fog omlani, mert egyedül nem lehet végigcsinálni. Szükséged van barátokra, szükséged van arra, hogy egymásnak tudjunk segíteni. A gyülekezet építés nagyon fontos. Ne add fel, ne szállj ki a szolgálatból sem. Hidd el, hogy meg tudod csinálni. Képes vagy rá. Csak azt az igát húzd, amit Jézus Krisztus akar, hogy húzd. Amen. És az utolsó gondolat, amivel szeretném lezárni ezt az egészet, az pedig az, hogy ez az időszak nem arra van, hogy egymás ellen forduljunk, hogy egymást kritizáljuk, hogy egymást elbátortalanítsuk, hogy egymást lehúzzuk, hogy negatívan beszéljünk, hanem ez az időszak az építés időszaka, a kultúra építés időszaka, a bátorításnak az időszaka, a megbocsátásnak az időszaka, az egységnek az időszaka, nem a széthúzás időszaka. Erre nincs idő. Nincs idő ebben az időszakban, hogy széthúzzunk, hogy összetartsunk, annak van meg az ideje. És hogy építsünk, helyreállítsunk dolgokat, és egyben tartsuk a dolgokat. Ez az időszak egymás ellen akar fordítani barátokat, házasságokat, gyerekeket, testvéreket, kapcsolatokat, párkapcsolatokat. Ismerd fel az ellenségnek ezt a hülyeségét a mögött, és leplezd le. Ez az időszak nem erre van. Ez az időszak arra van, hogy összetartsunk, és azért mondom ezt, mert az ötödik részben, nézzétek meg, nagyon érdekes látni azt, hogy a nép azért nem tudott haladni a fal építésével, mert egymást sanyargatták. Mert nem volt mit enniük, annyira szegény sorsban voltak, és egymástól lopkodták a kaját, a gazdagok elvették a szegényektől, amiük van, és Nehémiásnak itt is rendet kellett tennie, hogy megszűnjön ez az ellenségeskedés, és ott is, nézzétek meg, egy krízis helyzet van, egy krízis helyzetben voltak, és sajnos engedték, hogy ez a krízis helyzet eluralkodjon rajtuk, és egymás ellen forduljanak. Ne engedjük meg ezt. Tartsunk össze. Egyek vagyunk, és nincs semmilyen probléma, ami el tudna bennünket választani, vagy Isten szeretetétől választani. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.